Rádió Egyetem. Nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. Nemzeti színek, nemzeti címerek és nemzeti ünnepek. Az ELTE bölcsészkarán 2005. decemberében elhangzott előadás felvétele.
Kérem szépen, a mai előadásnak a címe, ahogy említettem, együtt szeretném a két témát bemutatni. Az egyik a nemzeti színek, címerek és a nemzeti ünnepek. Az első bevezető megjegyzés, hogy a nemzeti jelképeknek ahhoz a kategóriájához értünk el, amelyet törvények is szentesítenek, amelyek egyben állami jelképek is. Ugye láttuk azt, hogy a közép-európai nemzetté válás folyamatában ugye ezek a mi térségünknek a népei az önálló államiságot, az állami szuverenitást azt néha csak a 20. században érték el, sőt, vannak olyan nemzetek, amelyek csak a 20. századnak a végén, ugye önálló Szlovénia, az csak a 1990 után született meg. Tehát ugye végig kísérhettük ezt az ellentmondást, hogy nemzeti és állami között ugye van egy különbség és egy feszültség. Tehát ezek a címerek és nemzeti színek sokáig ugye nem állami szimbólumként jelentek meg, hát ez ugyanaz vonatkozik természetesen a himnuszokra is. De a nemzetközi életben, a nemzetközi politikában és ugye a államoknak a megkülönböztetésére szolgál, és ezeket általában törvények is rögzítik, hogy mi a nemzeti címer, hát sőt bizonyos esetekben a nemzeti ünnepeket is. Szeretnék két idézetet új alkotmányokból. Ugye volt egy alkotmányozási folyamat is a 90-es évek elején, ugye egészen új alkotmányok születtek több országban, hiszen hát új országokról is van szó részben. Az egyik a Cseh Köztársaság alkotmányából, 1992, és így hangzik, hogy a Cseh Köztársaság állami szimbólumai, a nagy és kis állami címer, az állami színek, az állami zászló, a köztársasági elnök zászlaja, az állam pecsétje és az állami himnusz. Tehát láttunk egy jogi formulát, hogy mik tartoznak ugye a cseh alkotmány szerint az állam jelképei közé. És akkor egy másik idézet, ez pedig az 1990-es horvát alkotmányból, 11. cikkeiből idézném. A horvát köztársaság címere, a történelmi horvát címer, megismerkedünk vele, amely 25 váltakozó vörös és fehér, zárójel, ezüst mezőből áll. Ugye ez a nevezetes sakk tábla. A horvát köztársaság zászlaja háromszínű, vörös, fehér és kék, közepén a történelmi horvát címerrel. A horvát köztársaság himnusza a Lijepa naša domovino, szép hazánk, a horvát történelmi címerés a zászló leírását és a himnusz szövegét, a törvényt rendezi. Tehát az már ugye egy, nem az alaptörvénybe tartozik. Tehát itt megint láttuk a horvát köztársaság alkotmányából, és ugye, hogy mik tartoznak, miket sorol föl az állami szimbólumok között, ugye a történelmi címert, a zászlót, a himnuszt. Lássuk akkor ezeket a nemzeti szimbólumokat történetük szerint, és azt egyes népek szerint. Hát ugye azt kell mondani, hogy mind a három alapvető nemzeti jelkép, a címer is, a zászló, vagyis a színek, ugye a nemzeti színek és a himnusz, ez tulajdonképpen az állami szuverenitás jelképe, és amelyik esetben, ugye hát itt Csehország, Lengyelország, Magyarországnak nagyon jelentős ugye államiság hagyománya volt, tehát azok a történelmi jelképek lettek a nemzetnek és a nemzetállamnak is a jelképei, ahogy ugye a horvát alkotmány hivatkozik is, ugye, hogy a történelmi
horvát címet, szintén egyfajta jog folytonosságra. Azt lehet mondani, hogy ezeket a nemzeti szimbólumokat, tehát a modern nemzetállamoknak a jelképeit valójában a 19. század szentesíti, ugye a modern nemzetállamok közül ugye elsőül a francia köztársaságot szokták említeni, ugye mint a modern nemzet születése, a francia, a nagy francia forradalom. Hát mindenképpen azok a szimbólumok, ugye például a trikolór. A trikolór, amit aztán Közép-Európában ugye 1848-ban ugye minden nemzeti mozgalom kezd használni, szintén a francia forradalomnak a példája. Hát tudják, ugye a francia trikolórnak ismerik a színeit, ugye a francia trikolórnak egyébként onnan származnak a színei, ugye a fehér, az tulajdonképpen ugye a Bourbon háznak a színe, a vörös és a kék, ez pedig Párizsnak a színei voltak, és ezt kombinálták össze még abban az időben, ugye amikor nem került teljes szakításra sor az uralkodóval. De azt lehet mondani, hogy a francia forradalom egy nagy mintaképző volt a nemzeti szimbólumok tekintetében, majd fogjuk látni, hogy a Marseillaise, mint néphimnusz, ugye a Marseillaise már nem a királyt dicsőítő himnusz, de ugyanúgy a trikolór is, mint nemzeti zászló és nemzeti színek. De hát az eredetük ezeknek a szimbólumoknak fogjuk látni sokkal régebbi, a feudális korszakba megy vissza a legtöbb, ugye vannak természetesen kivételek is. Nos, hát akkor először a címerről. Ugye meg szoktam kérdezni, de hát itt többségében történelem szakosok vannak, és biztos már említettem, hogy mi volt előbb, a nemzeti színek, vagy pedig a nemzeti, a címer. Mindenki természetesen ugye válaszol erre, hogy a címer, hiszen a nemzeti színek azok tulajdonképpen a címernek a színeiből származnak. Nem minden esetben, de majdnem minden esetben. Ugye én nagy örömmel annak idején, ugye a magyar nemzeti színekről is, még most is vannak ilyen, kicsit ilyen romantikus meséltetése a nemzeti színeknek. Nem tudtam még megszerezni, de állítólag a magyar állampolgárság megszerzéséhez ugye kell egy vizsgát tenni. És a vizsgához kiadtak valami kis sokszorosított kiadványt, és ott ugye magyarázzák, hogy nem tudom én, a piros, az a forradalmak színe, ugye a magyar történelmi forradalmaiért, a zöld a reménység. Hát ezek ugye nagyon egyszerű mesék, történetek, valójában a címerből származnak, ezt fogjuk látni majd konkrét esetekben, hogy a nemzeti színek ugye a címer, tehát amikor ugye a kommunista időkben nem lehetett a történelmi címert használni, akkor azért azt szépen meg lehetett magyarázni, hogy a nemzeti színek, ugye a piros, már a magyar nemzeti színek, a piros, a fehér és a zöld ugye a történelmi címerből valók. Nos hát, két szót a heraldikáról, történészek azok segédtudományként természetesen a heraldikáról is tanulnak. Ugye a heraldikának megfelelő szabályai vannak, ugye a címer az egy általában középkorból származó fegyverhasználati szimbólum volt eredetileg. Családok, nemzetségek vagy testületeknek a jelképe. Hozzátartozott ugye a lovagság, a lovagi intézményhez, és ugye általában pajzs alakú jelvény volt, és nagyon alapos szabályok írták meg, hogy hogyan lehet kombinálni. Ugye a heraldika szerint vannak színek és fémek. Tehát ha a magyar címet nézzük, ugye ott az semmiképpen a pólyák, ugye a vörös ezüst pólyák, és ugye az nem fehér, a heraldika szerint az ugye ezüst. Tehát ugye az ezüst és az arany, és ezeknek a színeknek és a fémeknek a kombinációját, azt eléggé mondom, körülírt szabályok rendezték el. Azt lehet mondani még, hogy a modern államok felé, ugye a modern nemzet államok felé a humanizmus és a barokk korban kezd Európa átalakulni. Szokták ugye a modern nemzet állam első példáját Németalfölddelben említeni. Ugye a németalföldi himnusz az első európai himnusz, majd fogjuk látni. És amikor az államok, ezek a nemzetállamok valamiféle szuverenitás jelképet akarnak használni, akkor ezek nagyon gyakran az illető állam feudális hagyományával vannak kapcsolatban, hiszen az uralkodó dinasztiáknak a címeréből lesz nemzetállami jelkép. Nagyon gyakran ugye az uralkodás jelképei közé tartoznak ugye az állatvilágból a sas, mint ugye a madarak úgymond királya, valami hatalmat, erőt jelképez, vagy az oroszlán, amely szintén ugye erőt jelképez, ugye az állatok királya. De természetesen szerepelhetnek ugye koronák gyakran a címerben, és hát itt is érdemes utalni arra, hogy a korona az ugye az ország területével kapcsolatos, és a korona, mint jelkép, az az országok szuverenitását, a függetlenségét szokta szimbolizálni. A dinasztikus uralkodói címerek első előfordulásai, azok pénzeken találjuk meg őket, szobrok, és hát más képzőművészeti ábrázolásokban. És akkor lássuk sorra véve az egyes nemzeteket, hogy melyek a címerei. Hát kezdjük a lengyelekkel. Emlékeznek a lengyel hon alapítási mondára, ugye a fehér sas fészkének a megtalálására, és ugye Gnyezno, mint fészek. Ez a fehér sas, ugye a lengyel nemzeti dinasztia, az első dinasztiának volt a jelképe, vagyis a piasztoké. Már a 12. században megjelenik pénzérméken, mint a piaszt fejedelmeknek a címere. 13. 14. században kristályosodik, és kialakul az, hogy vörös pajzson ugye fehér sas. Ugye hát a fehér az itt is ezüstöt jelent. 1927-es alkotmány, tehát amikor Lengyelország ismét független államként, ugye az első világháború végétől szerepel Európa politikai térképén, akkor ugye az alkotmány, már a lengyel második köztársaságnak az alkotmánya is ezt a címet fogadja el. Na most a lengyel sasnak a fején ugye van egy kicsi stilizált arany korona. Ami ugye tanulságos volt, hogy a kommunista korszakban az úgynevezett lengyel népköztársaság volt ugye a hivatalos neve az országnak, levették róla a sast, ezt a kicsi sast a lengyel fehér sasnak a fejéről, és utána a 70-es, 80-as éveknek az ellenállási mozgalmai, az amikor ugye plakátokat írtak, vagy csak ugye városba fölrajzolták valahol a lengyel címert, soha nem felejtették el róla azt a kicsi stilizált sast, ami hát ugye az ország függetlenségének a jelképe. Nyilvánvalóan, hogy a kommunista korszakban nem lehetett teljes mértékben szuverén Lengyelországról beszélni. Hát ez a lengyel címer, és ugye hát ebből származnak a lengyel nemzeti színek. Vagyis ugye a lengyel szín, ugye a fehér és a vörös, ugye ez a lengyel legkivételesen nem trikolór létezik, ugye, hanem bikolór. Elnézést, nem tudom, hogy kellene pontosan mondani. No, a következő ugye a cseh nemzeti mozgalom. Hát itt is kérem szépen, emlékeznek ugye a cseh nemzeti dinasztiára, ugye Przemysl fejedelemre, akit az Ekeszarvától szólított el ugye a határozott és erős Libuse fejedelemnő, ugye, és ennek a Przemysl dinasztiának a címere, de szintén középkori eredetű, mégpedig ez egy ezüst oroszlán. Most nem tudom, hogy egy ezüst oroszlán, ugrásra készülő ezüst oroszlán, vörös pajzson, és a nyelve és a körmei, ugye azok aranyszínűek, de cseh oroszlán, tehát vörös pajzson, ugye fehér oroszlán, ugye, és a körmök, és a, itt is rajta van a korona, ugye az arany, arany színűek. Majd aztán később, hogy miért van itt több címer is, mert a tartományi címerek. Nos, hát a 14. században alakul ki a végleges formája egy címernek, és itt kell tovább folytatni, ugye azzal, hát természetesen ugye a cseh zászló színeiben, ugye látjuk, hogy a történelmi tartományok színei is jelentkeznek, hiszen Csehországé, mint cseh királyságé, fehér, vörös volt a színe. Tehát, hogyha megnézik az osztrák-magyar monarchia országairól ugye a leírást, és akkor minden országnak, hogy mik a színei, Csehországé fehér-vörös. Igen ám, de ismerik, emlékeznek arra a fogalomra, hogy a Szent-Szent koronájának a tartományai, ugye a cseh nemzetállam, ugye a három tartomány, Csehország, Morvaország és Szilézia. Na most van egy úgynevezett egyesített cseh címer, és az egyesített cseh címer ugye egy pajzs, négy osztatú pajzs, és ugye kétszer szerepel a cseh oroszlán, és kérem szépen, itt van Morvaországnak egy ilyen furcsa kék alapon, egy ilyen fehér-vörös saktáblás, sas, ugye ez Morvaországnak a címere. De az is érdekes, ugye a magyar tradíció is jelzi azt, ugye, hogy ez egy külön tartomány volt, ugye magyarul nem azt mondjuk, hogy Morva, bár valamikor ugye régeségben írták, hogy átmegyek Morvába, ugye kurucok is átát csaptak, de Morva ország, ugye tartomány jellege. Na most a harmadik tartomány, ugye egy viszonylag kis területe az úgynevezett osztrák Sziléziának, ez egy jóval kisebb területileg, mint Csehország és Morvaország, ugye Szilézia. Na most még itt ugye az osztrák hagyományt is itt a fekete sárgába, ugye láthatjuk egy sárga alapon egy fekete sas. És ez ugye a cseh köztársaságnak ugye az egyesített címere. Na most, amikor létezett, ugye két csehszlovák állam létezett a történelem során, akkor az egyesített állami címerben rajta volt Szlovákia címere, de majd erről természetesen mindjárt külön is beszélünk, ugye. Az is egy tanulságos dolog, hogy a szlovák hagyományban ugye a kettős kereszt, az milyen jelentős. Most olvastam valamelyik szlovák heti lapban, hogy körkérdést intéztek a ország lakóiról, hogy melyik a legfontosabb nemzeti jelkép. És azért a legtöbben a kettős keresztre szavaztak, és ezt a kettős keresztet, amikor 1900, ugye mint Szlovákia címere, majd mindjárt átérek, 1960-ban nyilvánították ki a második csehszlovák államról, hogy most már úgynevezett szocialista köztársaság, ugye az volt a neve, hogy csehszlovák szocialista köztársaság, és akkor ezt a kettős keresztet, mint ugye valamiféle klerikális szimbólumot kivették ugye a szlovák címerből, és helye ilyen lángokat, ugye hát úgymond a partizánok, harcok lángját, egy ilyen stilizált lángok szerepeltek Szlovákia címerében. No, akkor már is áttértünk Szlovákia címeréhez, és itt az első bevezető megjegyzés, hogy van ugye egy ilyen jellegzetes magyar sérelmi megjegyzés, hogy ugye a szlovákok a címerüket is tőlünk vették. Na most hát ez egy kicsit, hogy is mondjam, igazságtalan szlovák címer, ugye vörös pajzs, ugye kék hármas halom és fehér kettős kereszt, ugye ez nyilvánvalóan kapcsolatban van történelmi magyar címerrel. De én jobbnak tartom, és jobban szeretem azt a magyarázatot, de ez csak egy, mondom, egy ilyen kis hipotézis, hogy tulajdonképpen ugye ez a két címer, ha egymás mellé tesszük, nem is szeretik sokszor egyébként a szlovákok egymás mellé tenni, a még ilyen rendezvényre is emlékszem, hogy kérték, hogy ne a meghívóra ne úgy tegyük rá, tehát valóban az egyezés az eléggé komoly, ugye a magyar történelmi címernek ugye az egyik felével az egyezés, Most én azt szoktam magyarázni, hogy e mögött tulajdonképpen a szlovák kollektív tudat alattiban, de ezt olyan idézőjelbe tessék följegyezni, az összetartozást akarja kifejezni. Tehát Magyarország és Szlovákia történelmi összetartozását. Na most egyébként az utóbbi néhány évben azért van néhány ilyen szimbolikus jel, ugye, ahogy tavaly a Szent Koronát ugye Pozsonyban valahogy ugye valamilyen ábrázolását kitették ott a városba karácsony alkalmával. Na most akkor azért egy kicsit lássuk az eredetét, hogy hogyan született meg, nyilvánvalóan a 19. században, és hogy milyen magyarázattal, mert azért kellett hozzá egy argumentáció, hogy hát miért éppen ez lesz a szlovák népnek a jelképe, illetve később a szlovák államnak. A történelmi magyar címert úgy magyarázták 19. század szlovák nemzeti ideológusai, hogy a két része az tulajdonképpen két területhez kapcsolódik. Vagyis a vörös ezüst pólyák, ugye ismerik azt a meséjét, szintén meséje, ugye, ha úgy tetszik, mítosza, politikai mítosza, vagy nemzeti mítosza a magyar címernek, hogy a ezüst pólyák mit ábrázolnak? Hát a folyókat, ugye? Vagy a folyókat. Na most ez valójában Verbőci István tripartitumából, Olá Miklós Hungáriájából, tehát a 16. századból származó magyarázat. Na most erre a szlovák nemzeti ideológusok azt mondták, hogy igen, melyik az a négy folyó, ugye a Duna, a Tisza, a Dráva, a Száva. Na most ez tulajdonképpen a történelmi országnak a déli fele. A történelmi országnak a déli felét jelképezi ugye a vörös ezüst pólyák. Ha a déli felét, akkor nyilvánvaló, hogy az északi felét, a másik fele, tehát az ország területének az északi részét a hármas halom kettős kereszt jelképezi, akkor nyilvánvalóan az a felső Magyarország, illetőleg hát Szlovákföld vagy Szlovákia. Már csak azért is, mert ott van rajta a három halom, és a három halomot hogy magyarázták, melyik három hegységgel? Tátra, Mátra, Fátra, ugye ez még rím képző is, ugye, van is ilyen kis szlovák mondóka, hogy Tatri, Fatri, Matri, to slovenské Vatri. Ugye a Tatra, Mátra, Fátra, ugye szlovák pásztortűzek, ugye a Vatra az pásztortűz, ugye, persze több eszem van. Most azt kell mondani, hogy a heraldika szerint természetesen ennek a hármas halomnak, amit ugye így nevezünk, nincs köze hegyekhez, ez tulajdonképpen a kettős keresztnek a talpa, ugye ezen állt a kettős kereszt, és akkor ebből alakult ki a hármas halom. De a szlovák nemzeti mozgalom vezetőinek, gondolkodóinak ez egy kitűnő alkalom volt, ugye, hogy a hegyvidékkel azonosított szlovák területnek ez a címere legyen, és a kettős keresztnek pedig valóban van bizánci háttere és eredete, az pedig nagyon jól azonosítható volt ugye a szlovák tradíciónak, a Nagymorvaország tradíciójával, ugye a Cirill metódi missziónak a hagyományával. Na most azt is pontosan meg lehet nézni, hogy mikor kerül elő a szlovák címer, mint szlovákok nemzeti jelképe. Hát először 1863-ban a Matica Szlovenska zászlóján jelenik meg, és ugye azzal a módosítással, hogy a hármas halom ugye az kék színű. Hát ugye a hegyeket, hogyha úgy messziről nézzük, akkor valóban lehet kéknek látni őket, tehát a 19. században fogadja el a szlovák nemzeti mozgalom, és azután az első csehszlovák állam megszületése után ugye az egyesített csehszlovák címerben szintén helyet kap ugye a kettős kereszt szlovák címer. Nos, hát kérem szépen, folytatván a sort, Horvátország következik. Hát ahogy idéztem Horvátország alkotmányából, ugye az híres sakktábla, majd látjuk, hogy a mai Horvátországnak miért ilyen érdekes módon ugye nem koronát tettek a tetejére, pedig van egy ilyen korona tradíció is a horvátoknál, hogy ez Zvonimir királynak a koronája, hanem majd azt is sorra vesszük, hogy tartományoknak, történelmi tartományoknak a címere van a tetején, majd mindjárt sorra veszem és elmondom őket, de először lássuk a Horvát Köztársaságnak ugye a legfontosabb alapvető jelképe, és Horvátországnak ugye a saktábla vörös, ezüst, ugye 25-nek kell lenni, és vörössel kell kezdődni. Ennek tisztázatlan az eredete, hát ez is már megjelenik a 16. századtól, horvát nemzetségeknek a címerében és különféle képzőművészeti ábrázolásokon. Van ennek a horvát címernek egy szép mondája. Ugye az mindig érdekes a vizsgán, az ilyen történetekre szoktak a legjobban emlékezni, hát ez valahogy az emlékezet így működik. A monda úgy hangzik, hogy a 10. század végén egy horvát király vagy fejedelem fogságba esett Velencével. Ugye hát Velence és Horvátország, ugye emlékeznek, Horvátország, a középkori Horvátország az Adria partján volt. Ugye konfliktusok voltak Velencével, fogságba esett ez a horvát király, és a velencei dózse fölajánl neki egy sakkpartit. Hogyha megnyeri a sakkpartit, akkor visszanyeri a szabadságát. Hát mit gondolnak, mi történt? Természetesen megnyerte a horvát király a sakkpartit, visszanyerte a szabadságát. Ugye ez a horvát címernek ugye a legendája. Nos, ugye azzal vezettem be itt az előbb, hogy itt kis tartományi címerek vannak. Egy kivétellel, ugye itt van egy olyan érdekes címer, egy hold és egy csillag kék mezőben, ez is hold és arancsillag, ez nem tartományt jelképez. Ezt kérem szépen, hát ennek sokat vitatkoztak az eredetéről, de a 19. században ez volt az illír mozgalomnak a jelképe. Tehát ez egy az illirizmus tradíciójához kapcsolódik, és kérem szépen, volt egy kitűnő kiállítás Zágrábban, amelyik ugye az historizmusról, és ott ki volt állítva ez a nemzeti pohár. Pohár ilyen gyöngyel volt kihímezve, és hát ezen ugye egy stilizált korona, ugye a horvát cím, és a másik oldalán az illír, és ugye fölé van írva, hogy narodnost, vagyis ugye nemzetiség, ami nem a mai értelemben nemzetiséget jelent, hanem ahogy Eötvös József használta, ugye, mint nemzeti identitást jelenti. Ugye itt volt az a fölírata, 1845-től származik, Bog živi národnost. Ugye Isten éltesse a nemzetiséget, mármint a nemzeti tudatot. Tehát itt látjuk ugye az egyik oldalán szintén az arany csillag és a félhold, mint az illír mozgalomnak a jelképét. Egyébként a turmezei magyar párti nemesek azzal gúnyolták ugye az illíreket, hogy hát ilyen félholdat akartok, ti a török birodalomba akartok visszamenni. Ugye? És nem Magyarországgal fenntartani a kapcsolatot. Nos, a jelenlegi horvát címernek a többi négy kis címer, ugye a címernek a tetején, az már tartományokat jelképez, és balról jobbra szeretném magyarázni. A baloldali, ugye, ahol két ezüst pólya között ugye van egy ilyen vörös alapon egy kicsi állat, amit nem nagyon lehet látni, hogy milyen állat, de én megmondom maguknak, hogy kúna, az a horvát pénznem, és nyest. Ugye ez a középkori nyest adóra, ugye pénznek számított ugye a nyest, fut ugye itt, hát most nem is tudom, ugye annak idején emlékszem, most nem is tudom, hol olvastam, hogy a jogtörténetben az volt a vizsgán mindig egy ilyen beugrató kérdés, nem is beugrató, hanem egy ilyen részletkérdés, hogy no kolléga úr, merre fut a nyest Szlavónia címerében? Ugye, tehát ez Szlavónia címere. Na most Szlavónia címere tartalmazza ugye a kék alapot, ugye, mert fogjuk látni a kék-fehér piros ugye a horvát, illetve piros fehér kék a horvát nemzeti színek is ugye a címer színei, címerek színeivel vannak kapcsolatban. Na most a két ezüst pólyát, ugye Szlavónia címerében, a tartomány két folyójával szokták azonosítani, hát ugyanúgy, ahogy ugye Duna, Tisza, Dráva, Száva, de ez a két folyó természetesen a Dráva és a Száva. Dráva és, tehát Szlavónia. Kék pajzson, két ezüst sáv köztük, balra futó, na itt a följegyzésemben megvan, kérem szépen, balra futanyest, balra futanyest. Nézzük a következőt, ez kék alapon, kék mezőben egy arany bakkecske, ez pedig Isztria, ugye Isztria külön tartomány volt, ugye Isztriának a címere. Következik utána a három leopárdfej, egyébként ugye aki ismeri az egyesített, tehát a Magyar Királyság 1918 előtt egyesített címerét, ugye benne van természetesen Szlavónia címere is, és van, hát Isztriai nincs, ugye nem tartozott a magyar koronához, és ugye a harmadik tartomány, amelyiknek ugye a leopárd fejek vannak a címerében, három darab, ugye kék alapon arany, ez pedig Dalmácia címere. Dalmáciának is ugye a nemzeti színei, már illetve a tartomány színei, az kék, sárga volt. Na most kérem szépen, a balról haladva ugye jobb felé, kék, vörös, pólyákból álló címer, ez pedig kérem szépen Raguzáé, és ennek van egy nagyon érdekes magyar vonatkozása, mert eredetileg nem vörös kék, hanem vörös ezüst pólyákból állott, és Raguza ugye Nagy Lajos király idejében megkapta azt a jogot, hogy a magyar király zászlója alatt hajózhassanak ugye az Adrián hajói. Ami hát egy védelmet jelent, ugye tudják azt, hogy Raguza a magyar korona védelme alatt állott, ugye volt egy államszerződés ugye a köztársaság és magyar királyság között. Na most később aztán ugye abból a ezüstből kék lett, még a történelmi Raguza címere, ugye Raguzának a nagy jelszava, ugye a szabadság, ugye, még rajta volt régebbi raguzai címereken a Libertas szó is, tehát ez Raguzának, ugye, ma is, ugye, Raguzának horvát neve, Dubrovnik, ugye, horvát nyelv az nem lágyít, ugye, a szlovákkal ellentétben. Nos, hát egy nagyon erős, ugye, városi öntudata van, és végre is értünk a horvát címernek, horvát köztársaság címerének, azzal a megjegyzéssel, ugye, hogy talán egy város, amelyik lakosságát tekintve kétszer, két és félszer akkorra, mint Raguza, és nincs rajta címere, ez ugye egy sérelmet is okoz ennek a városnak, amelyiknek szintén régi autonómia és önállóság tudata van, melyik város lehet, azt mit gondolnak? Tehát régi történelmi, ugye, magyar koronához is külön viszony fűzte, Fiume, ugye azaz horvátul Rijeka. Na most Fiumének a címere egyébként egy kétfejűsös, ugye egy korsót dönt ki, ugye ott a tengerbe, és ugye a jelszava az indeficienter, ugye az, hogy kimeríthetetlen. Azért érdekes, mert egy ilyen címen indult az év elején egy ilyen internetes Fiumei autonómia gondolata, azért ott él még ma is, emberekbe, és egy ilyen internetes, azt hiszem talán heti lap indult ezen a címen, hogy indeficienter. No, ez csak zárójel, mert ugye Fiuménak nincs rajta. És kérem szépen, akkor következik Szerbia. Hát itt ugye az a szerencsés helyzet, bár most azt hiszem, hogy most is ez a címere az országnak, ezt már ugye Szerbia Montenegrónak, azt én ebben pillanatban megmondani nem tudnám, ugye ezek hihetetlen nyitott kérdés, még például Montenegro, ugye Montenegro, ugye mi az olasz nevét használjuk, de az ő nyelvükön Crna Gora, ugye Crna Gora, vagyis magyarul fekete hegy, ugye, fekete hegy, most, hogy külön államiság útjára lépe vagy nem, hát ezt nem lehet tudni. De ami a történelmi tradíciókat illeti, hát ugye itt látjuk azt, hogy egy fehér sas, mégpedig kétfejű fehér sas. Na most a kétfejű sasokkal hol találkozunk az európai címer tanban? Hol találkozunk? Melyik kétfejű sassal hol találkozunk? Sok helyen találkozunk. De az egyik ugye az osztrák, ugye volt is olyan címer, ugye emlékeznek a Rákóczi nótára, de a sasnak körme között, ugye már mint a magyar az ország, és volt is olyan címer, hogy ugye a kétfejű fekete sasnak, ugye ott volt valahogy a mellén a magyar címer, ugye? No most a kétfejű sas az mindig egy birodalmi, cári, császári tradíciót, ugye? Hiszen kétfejű sas ugye a német birodalomnak is kétfejű fekete sas, és az orosz birodalomnak is, ugye az orosz birodalomnak is, ugye, és a sasnak a két fej, egyáltalán ugye a sas, mint ilyen birodalmi szimbólum, az nyilvánvalóan a római időkből származik, de a két feje ugye az a politikai hatalom és a spirituális hatalom is. Ugye, ami különösen az orosz cárok világában teljesen egyértelmű, hiszen az orosz cár ugye a pravoszláv egyháznak is a feje.
Ez az Athos ilyen egyházi kolostoroknak a címere, ez ilyen kétfejű sas.
Igen, hát az a, ugye a római, bizánci tradíció jelenik meg ugye a görög ortodox egyháznál, és hát ehhez a kapcsolathoz tartozik a szerbek, és neki ugyan fehér, de emlékeznek, ki volt az a szerb uralkodó is a hagyományban, amelyik a cár nevet joggal viselte, Dusán cár, tehát ugye ez egy kicsit a Dusán cári tradícióra is, ugye a kétfejű sas. Még ugye a szerb szimbólumok között ugye a fehér, tehát vörös alapon egyenlő szárú fehér kereszt. Ugye megint az egyenlő szárú kereszt ugye az a görög, tehát az ortodox tradícióhoz kapcsolódik, és akkor kérem szépen, mik ezek a kis fehér jelek? Ugye azt hiszem, hogy jól látják ezeket kis fehér jelek. Na most ezek, nem tudok írni, de ezt a, lehet ezt a fehér jelet ugye egy C betűnek is látni. A C betű a Cirill írásban ugye S, ugye S-ként jelenik meg, és a szerb címernek, tehát ennek a egyenlőszárú fehér kereszt, ugye vörös alapon, és közben ezek a kis C-betűk, egyébként azok a kis jelek, ezek nem mások, mint úgynevezett ocila szerbül, ocila, vagyis acélcsiholó szerszám, tűzcsiholó szerszám, ugye acélból való tűzcsiholásra. Na most ezt ugye lehetett ezzel a mi latin írásunk szerint C, de a cirill írás szerint S-nek értelmezni, és akkor kis mondókákat lehetett készíteni hozzá. Ugye az egyik az úgy hangzik, ha jól idézem most fölszerve, hogy szerbina szabljam szekává, valahogy így van, hogy ugye a szerb a szerbet szablával szabdalja. Ugye? Vagyis azt jelenti, hogy a nemzeti széthúzás, ugye egy nagyon jellemző, ugye az önképnek az eleme nálunk magyaroknál is, ugye, hogy a széthúzás, ugye, és akkor lehet ezt a négy esszet, tehát ezt már a 19. században lefordította Székelyács József, ilyen nagyon szépen le lehetett fordítani magyarra, hogy szerb a szerbet szabjával szabdalja. A másik, ugye a pozitív, ez a negatív üzenete, ugye, hogy felhívja a figyelmet a nemzeti a széthúzásra. A pozitív az úgy hangzik, hogy samo sloga Srbiju spasava. Ugye ez azt jelenti, hogy samo sloga csak az egyetértés menti meg Szerbiát. Ugye, tehát az egy pozitív formában kifejezett. Tehát ezek a szerb fehér kereszt, ugye, és ocilának az értelmezése, ugye a tűzcsiholó szerszámnak. Na most 1888-tól lett ugye királyság Szerbia. Előtte szerb nemzeti jelképnek, például Magyarországon tudják azt, hogy a szabadságharc leverése után megszületett ugye egy közigazgatási egység, ugye Bakkországban szerb vajdaság, temesi bánság. Na most annak a címere a szerb vajdaságnak az egyenlőszárú vörös pajzson a fehér kereszt volt. Tehát ez volt. Viszont 1888-tól, amikor Szerbia már királyság, és már önálló királyság, ugye már akkor 1878-tól a teljes szuverenitást megszerezte Szerbia, akkor már a kétfejű fehér sasos címer lett az országnak a jelképe.
Na most Montenegró, vagyis Crna Goranak itt az én följegyzéseim szerint kétfejű sas királyi koronával. Tehát megint ugye a bizánci tradíció. Átlépünk egy harmadik délszláv világba, illetve országba, ez pedig Szlovénia. Itt ugye azzal kell kezdeni, hogy ma Szlovénia címere az tulajdonképpen egy hegycsúcs, és alatta kék, tehát a fehér, piros, kék, és három egy hegycsúcs, és három aranycsillag. Tehát ma Szlovénia címerében hegycsúcs, három aranycsillag, alatta ugye kék, mármint a vizet jelképező. 1991-ben, tehát egy új címert tervezett a szlovén köztársaság, mint új állam, három hegycsúcs és fölötte három aranycsillag. Na most a három hegycsúcs, az tulajdonképpen ez a hármas csúcs, nem halom, mert ugye ezek csúcsok, ez tulajdonképpen a szlovénságnak ugye a Szent hegyét, amelyik ugye különösen a 19. század végétől rögződött a kollektív emlékezetben, emlékeznek rá, hogy hívták ezt a hármas hegyet, három fő van ugye a névben, Triglav. Tehát ez a három ilyen stilizált hegycsúcs szerepel benne. Na most a másik ugye a három aranycsillag. A három aranycsillag. És mi ez a három aranycsillag? Ez a történelmi, tartományi tradícióval áll kapcsolatban. Mégpedig ez a három aranycsillag egy feudális nemzetségnek a címeréből származik, a cillei nemzetségnek. Tehát a cilleiek emlékeznek, hogy a cilleiek tartományúri hatalma jelentős részben szlovén területeket, szlovénok lakta területeket kapcsolt össze, és a szlovén nemzeti mozgalom ilyen nemzetállami előzménynek látta a cillei tartományúri területet. Ugye van is egy kultusza, hát különösen ugye Celje városában van is egy kultusza ugye a cilleieknek, és az ő címerükben volt ez a három aranycsillag. Hát ugye érdekes, hogy egy nemzeti földrajzi mitológiai elem, amelyik viszonylag későn a 19. században lett ugye az azonosulásnak egy forrás, ez a Triglav, meg maga az Alpokkal, és egy feudális eredetű tartományúri dinasztiának a címerét kombinálták össze egy címerben. Hatágú aranycsillagok, igen. Említendők azért a történelmi címer hagyományok, mégpedig ugye a mai Szlovénia törzs területe, és a szlovénság is azzal azonosította magát, a Krajina, és Krajinának ugyanis miért fontos? Azért, mert a nemzeti színek ...nek az eredetét innen lehet megmagyarázni. Krajina címerében ezüstmezőben egy kék színű sas, mellén félhold, ezüst és vörös sávokkal. Tehát ebből származnak, ugye 1848-ban, vagy a nemzeti színekről, 1848-ban a szlovén nemzeti mozgalom, ugye, ezt a fehér, kék, piros, tehát ezt a három színt használta. No, hát akkor tovább lépve Szlovéniából Románia felé haladunk, ugye, és emlékeznek arra, csak idézésképpen, hogy a modern román nemzet állam születésének azt lehet mondani, hogy különböző stációi vannak. Az első az 1859, amikor Moldva és Havasalföld ugyanazt az uralkodót választja meg, ugye, és akkor így tulajdonképpen egy personál unió következtében kialakul Románia, de valójában ezt a berlini kongresszus szentesíti, hogy a nemzetek közösségének egy önálló tagja, ugye a román királyság 1878-ban, ugye akkor már Hohenzollern uralkodót választotta. Na most ugye a két történelmi tartomány, Havasalföld és Moldva. Na most Havasalföld a római tradícióhoz kapcsolódik, ugye római tradícióhoz, mégpedig a sas.
ugye itt fogjuk látni kék pajzson, ugye sas, a római sas, és csőrébe van egy kis kereszt, és kék alapon aranyszínű. A másik történelmi tartomány Moldva, talán emlékeznek Moldva alapítási mondájára, az is ugye egy vadászat, ugye hasonlít a magyar egyik ugye származási monda a magyarok esetében, ugye a csodaszarvas, ugye a szarvas vadászat, ugye a hunor és magor, a Moldvánál pedig ugye a bölény vadászat, ugye a bölény vadászat, ugye űzik ugye Máramarosból, ugye űzik keletre a keleti irányban ugye a bölényt, és hát ennek ez a bölény lesz Moldvának a címere. Ugye ma külön érdekes, hogy létezik ugye Moldvai Köztársaság, mint állam, Moldvai Köztársaságnak is ez a címere, és a mai Románia egyesített címerébe ugyanúgy benne van, hiszen a történelmi Moldva egy része ugye Romániában, Románia, mai román állam keretében található. Na most a Nagy Románia címeréhez még ugye annyit, hogy itt ugye található, megtalálható benne Erdély címere, tehát ugye 1918-ban, amikor ugye Magyarországtól elcsatolták Erdélyt, bánságot, akkor kérem szépen, ugye Erdély, hát Erdélynek ismerik a címerét, természetesen ugye három részből áll, hát itt kicsit aránytalan formában, ugye Erdély középkori feudális nemzeteinek a jelképeiről van szó, ugye a vármegyei magyar nemességé, ugye a sas, a nap és csillag, illetve hold, ugye az a székelység, és a hét bástya, vagyis a hét vár, az pedig a szászok. Ugye Erdélynek a német, a cseh, a szlovák, a lengyel neve, az tulajdonképpen a német Siebenbürgen, ugye a hét vár Siebenbürgennek a fordítása, ugye a Siedmiogrud, Szedmohracko, ennek a fordítása, tehát ezek a szászok. Hát itt ezen kicsit, ebben a Nagy Románia címeren kicsit aránytalan módon jelenik meg ugye Erdélynek a címere. Na most itt megtaláljuk még ugye a két delfint középen, ugye Nagy Romániához került ugye jelentős részben ugye Dobrudzsa, Dobrudzsának a címere, és a bánságé, ez a bástyán haladó oroszlán. Hát kérem szépen, így jártuk végig a címereket. Ugye említettem a címerek változásait is, Lehet egyfajta tipológiát fölállítani, hogy 1945 után, amikor ugye a szovjet befolyási övezetbe tartozott a mi térségünk, hol és mennyire változtatták meg az állami címereket. Hát ebbe a tipológiába ez nagyon nehéz, ugye a szovjet döntéshozóknak voltak ugye javaslatai, hogy ezt hogy és mikor, milyen formában lehetett érvényesíteni. Az mindenképpen tanulságos, hogy az a két állam, amelyik a II. Világháború végén a vesztes országok között foglalt helyet, vagyis Magyarország és Románia, azoknak ugye teljesen el kellett felejteni, egészen más ugye a szovjet tagköztársaságok mintájára készítettek címert. Olyannyira, hogy nem tudom, hogy a Rákosi kor magyar címeret ismeri-e valaki, ugye amit 56-ba kivágtak a zászlókból. A Rákosi kor magyar címere ugye az egy ilyen búzakalászokkal körbefont ugye a szovjet címerek mintájára, és vörös csillag a tetején, természetesen sarló kalapács, és vörös és piros-fehér-zöld szallag font a körbe, és egy nagyon, tehát az a piros-fehér-zöld, amit ugye valamiképpen magyar jelképnek lehetett tartani, az szinte minimális volt ezen a címeren. Na most ehhez hasonló volt Romániának, a román népköztársaságnak is a címere, ugye hát 1900, nem 45 után, hanem a kommunista hatalom átvétel után. Azok az országok viszont, amelyek úgymond a szövetségesek vagy a Szovjetunió oldalán fejezték be a II. Világháborút, azok némi változtatásokkal ugye megtarthatták a címerüket, még Bulgária is, ugye a Bulgária oroszlánt, úgyhogy ez érvényes volt Lengyelországra, ahol ugye a kis sast levették, a sas fejéről levették ugyan a koronát, érvényes volt Csehszlovákiára is. És említettem azt, hogy hogyan alakult át 1960 után Csehszlovákiának a címerében, ugye a szlovák címerből ugye eltűnt ez a klerikálisnak tartott kettős kereszt, mint jelkép. És nyilvánvalóan a kommunizmus bukása után részint ugye az új államok természetesen megteremtették, a legtöbb esetben azért a régi tradíciókhoz ragaszkodva az új állami nemzeti címerek, mondom, talán itt Szlovénia kivétel, de hát abban is azért van tradíció. És hát külön történet ugye Jugoszláviái, amelyik szintén egy ilyen általános kommunista, ugyanis Jugoszlávia, a második Jugoszlávia is egy hihetetlenül erős, univerzális jelképeket igyekezett kialakítani. Ugye hát a vörös csillag volt a partizán hadsereg tagjainak ugye a sapkáján. Ez egy érdekes, valamelyik nap, tegnap a doktori szemináriumban szóba került, hogy most mondjak anekdotát is, ugye a híres belgrádi futballcsapatnak ugye máig az a neve, hogy Crvena Zvezda. De állítólag csak azért inkább, ugye az vörös csillagot jelent, azért inkább úgy buzdítják csak, hogy Zvezda. Zvezda az a csillag. No, tehát ezeket a változásokról. Na most akkor a nemzeti színekről. Ugye 1848, természetesen Lengyelország kivételével ugye a trikolóroknak a megszületésének az éve, ugye a címerekből származnak, és hát amit a magyar piros-fehér-zöldet illeti, ugye az annak az eredete is, hogy mikor jelenik meg először, hogy ezek a nemzeti színek az viszonylag késői, ugye a középkorban ugye okiratoknak, okleveleknek a zsinórzatába fonódik össze ugye a három szín, mint ugye a címerre emlékeztető, de mint modern nemzeti szimbólum, mint nemzeti zászló elsősorban 1848-hoz kapcsolódik. Na most Csehország eredetileg piros-fehér volt, ugye, mint említettem, a cseh királyságé, és 1848-ban a szlovákok először piros-fehér, ugye 1848-ban már megjelenik a szlovákoknál a fehér, kék-piros szín is, de először ugye, amit a követelésekben 1848 májusában Liptószentmiklóson ugye, mint a nemzeti szimbólumokat követelnek, akkor még piros-fehér, ugye ez a kicsit a csehekkel való összetartozásra utal. Na most később, amikor ugye kialakul a elképzelés ugye a szlovák nemzeti címerről, akkor nagyon egyértelmű, hogy a szlovák zászló ugye az fehér, kék, piros. És hát említettem ugye a szlovénoknál is, hogy ugyanígy fehér, kék, piros, ugye amelyik a Krajna történelmi címeréből származó színek, és ez is 1848-ban jelenik meg a horvát színeket, ugye piros, fehér, kék szintén említettem, ugye, és szintén a Horvátország plusz Szlavónia más tartományoknak a kék színe, ugye, és ez is szépen egy trikolorként megjeleníthető volt, és mint érdekesség, ugye, amikor Jelasics csapataival Magyarország ellen indul, 1848. szeptember 11-én lépi át a határt. A határig, ezek ugye hát különös, elsősorban ilyen határőrvidéki, tehát volt az egy adott hadserege már. Jelasicsnak addig horvát szimbólumok, horvát zászlók alatt mennek, ott a bán lecserélteti a horvát szimbólumokat, és az uralkodó fekete-sárga színét, ugye a Habsburg háznak ugye a fekete-sárga zászlóit tűzi ki, valamiképpen ugye azt akarja talán hangsúlyozni, hogy itt most ő a császár nevében harcol, nem Horvátország nevében harcol Magyarországgal. Na most ugyanezek a színek, ugye a kék, a fehér és a piros szerepel ugye a szerbeknek a nemzeti színeiként, miután annyi egyezést találunk ugye a színeket, illetőleg ugye a szerb, a szlovén, a horvát, a szlovák, sőt még a cseh, bár ugye a csehek ugye betoldást a fehér-pirosból, ugye egy kék betoldást tettek, ami persze Csehszlovákiának volt a zászla jelenleg, és aztán Csehország megtartotta. Volt is egy kis vita egyébként 93-ban, hogy ez jogos-e, hogy ha ketté vált az állam, hogy akkor ugye megtartották Csehszlovákia zászlaját. Nos, tehát ez az egybeesés, tehát ugye szlovén, szerb, horvát, szlovák, sőt a színek tekintetében még a cseh zászló is, ugye van olyan magyarázat, de ez nem igazán felel meg a valóságnak, hogy ez még ugye egy nemzeti zászlóval egyezik meg, vagyis Oroszországéval. Hogy ez Oroszország hatása lett volna, hát ez nem felel meg így a valóságnak. Azt azért, mint érdekességet hadd mondjam el, hogy az orosz színek eredete az a német alföldre vezet. Ugye amikor első Péter cár fiatal emberként ugye tanulmányozta a német alföldi hadi flottát és annak a színei, ugye tudják, hogy Hollandiának ugye szintén ezek ugye kék, fehér, piros, tehát ezek a színek, és először a cári hadi flottának voltak ezek a színei, később lett ugye ez a fehér, kék, piros orosz nemzeti szín. Tehát mindenképpen van egy ilyen egybeesés, de az eredetüket tekintve nem innen lehet magyarázni, hanem ugye a egyes szláv népek, egyes felsorolt népek saját nemzeti címer hagyományaikhoz lehet kötni, hogy ezeket választották ki. És a 48-as divat az az volt, ugye, hogy trikolór legyen, ugye. Hát ez pedig a francia minta, ugye, a három szín. Hát kérem szépen, itt nézzük a nemzeti ünnepek. Hát a nemzeti ünnepekről ugye annyit, hogy ahogy ugye a néprajz számon tart jeles napokat, van egy ugye egy néprajzi kalendárium, ugye csak két elemét hadd emeljem ki, ugye a Szent György nap, ugye Süsfel nap, Szent György nap, ugye amikor kieresztették ugye az állatokat, aztán akkor szeptember 29 Mihály nap, ugye amikor visszahagyték az állatokat, tehát van egy néprajzi, ugye itt a néprajzos kolléginák, ugye Bea meg Anikó, ugye sokkal jobban tudná, hogy mik a néprajzi kalendárium napjai. Na most van egy egyházi évnek ugye a jeles napjai, karácsony, húsvét, pünkösd, ugye, hogy a nagy, a sátoros ünnepeket említsem. Ugyanígy, ugye hát aztán a, természetesen ugye a katolikus vagy a görög keleti világban, ugye hát a szentek emléknapjai, tehát az évnek van egy liturgiája, ugyanígy megszülettek tulajdonképpen a nemzeti ünnepek is adnak egy ilyen sajátos ünnepsort, a napoknak, a jeles napoknak ugye egy sajátos sorát. Ugye külön érdekes itt is, hogy a vallásos egyházi hagyomány hogy érintkezik, hogy kapcsolódik ugye a nemzeti hagyománnyal, hiszen a nemzeti szentek emléknapjai. Ugye a nemzeti szentek emléknapjai, azok természetesen ugye vallásos ünnepnek, jeles napnak számítanak, de nemzeti szempontból is. Vagy ugye egy külön érdekes dolog ugye a szerbeknél, ugye megvan a házi védszentek, ugye minden nagy családnak is van, és az egy külön ilyen családi ünnep. Na most honnan származnak a nemzeti ünnepek? Egyrészt ugye a nemzeti ünnepeknek van egy hogy úgy mondjam, protokoll követő, vagy protokolltól függő sora, tehát van egy úgynevezett első számú nemzeti ünnep, ami semmi másból nem következik, az, hogy a nemzetközi politikai élet, tehát minden országnak kell legyen egy első számú nemzeti ünnepe, amikor nem tudom én, a nagykövetség a legnagyobb fogadást tudják adni, tehát ebben is kellett egy sorrendiséget kialakítani. 1990-ben emlékszem, hogy milyen vita volt a magyar parlamentben, ugye három emléknap versengett, ugye, az egyik ugye Szent Istvánnak a napja, akkor március 15-e és október 23-a versengett, és úgy döntöttek a tradíciókat tekintve bizonyára helyesen, hogy ugye és az állami folytonosságot tekintve, hogy Szent István napja az első számú nemzeti ünnep, de azért a magyar diplomáciának ez nem sok nem kevés gondot okoz, mert ugye ez egy nyári holt szezonban található ez a nap. Nos, hát miből alakultak ki, melyik jeles napokból lettek nemzeti ünnepek? Hát az egyik típusa, hogy úgy mondjam, ami királyok, uralkodók születésnapja, vagy emléknapja, hát Szent István nap az természetesen ebbe a kategóriába tartozik. A másik típust, azt megint a francia forradalom hozta létre, hát melyik a francia nemzeti ünnep? Július 14-e, és az minek az emléknapja? Hát mindannyian tudjuk, hogy a Bastille bevételének ugye az emléknapja, állítólag ez nem is volt olyan jelentős esemény, de hát később ugye az emlékezet teremtésben azért nagy szerepe volt. Tehát ugye a francia forradalom, amelyik ugye a forradalmi eseményeket jelenti, és a gyökeres újításokat, változásokat, ugye, az a július 14-e, az a francia világban ugye ez egy ilyen népünnepként szokták, ugye nyár van, jó idő van, tehát egy utcai népünnep, és itt nagyon fontos ugye a részvétel, ugye a tömegeknek a részvétele. Ugye a Szent István nap az ugye egy egyházi jellegű, tehát ott ugye a Szent Jobb körmenete, ott egészen más ugye a részvételnek a jellege. Tehát ilyen típusú hagyományokból alakultak ki a nemzeti ünnepek. És akkor lássuk kérem szépen itten közép-európai népeknek a legfontosabb nemzeti ünnepeinek történetéből. Hát ugye a magyar már mondtam, hogy nálunk még ugye nemzeti ünnepnek számít, ugye első rangúnak nyilvánvalóan március 15-e 1848, és október 23-e, ugye az 56-os forradalom kitörésének a napja. Na most megint egy kicsit ugye körbejárva, Lengyelországnak most nem tudom, hogy melyik számít, de én azt gondolom, hogy május 3-a számít az első számú nemzeti ünnepnek. Május 3-a, ez megint egy fontos történelmi esemény, az 1791-es lengyel alkotmány, ugye, amelyik ugye a modern alkotmányok sorába tartozó, ugye előbb volt, mint Franciaországban az emberi jogok nyilatkozata, és az a május 3-ának is a megünneplésének ugye egy nagyon tanulságos hagyománya és tradíciója van. Annak ellenére, hogy ez egy alkotmányozó, tehát egy alkotmánynak az emléknapja, ugye hozzátartozik ugye a nemzeti függetlenség értéke, hozzátartozik egyfajta demokratikus lengyel hagyományok hozzátartoznak, és a kommunista korszakban egy kicsit hasonló volt a kultusza, mint nálunk a március 15-e. Ugye március 15-e, ez egy nagyon tanulságos, hogy változnak ugye a politikai rendszerek, a hatalmak, az mindig egy kicsit olyan irritáló tud lenni, ugye? Hát Petőfi alakja is olyan, azt nem lehet beszólítani. Megpróbálták beszólítani az 50-es években Petőfit, ugye, mint ilyen a szocializmusnak a zászlója, és hát az a Petőfinek egy hiteles arca jelent meg 56-ban, ugye, ennyi szóval a másik oldalon. Nos, hát Lengyelországban május 3-a nem volt hivatalos ünnep, de május 1-e, mint ugye a nemzetközi munkás hagyománynak az ünnepe. Lengyelországban azért nagyon sok helyen mindig ugye május 3-áig is azért a zászlók kimaradtak, és hát az ellenállás mozgalmai is mindig május 3-a azért azt hasonlóan próbálták ápolni a kultuszát, mint ahogy nálunk március 15-ét ugye a kommunista évtizedek alatt. Egy másik fontos nemzeti ünnep Lengyelországban november 11-e, amikor 1918-ban Piłsudski átvehette Varsóban a tényleges hatalmat, tehát Lengyelország felszabadulásának az ünnepe, amikor ugye a három részre osztott Lengyelország megint megjelent ugye Európa térképén, mint egy szuverén állam. Hát talán ez a két legfontosabb. Na most kérem szépen nézzük Csehországot, Csehszlovákiát. Hát itt ugye volt egy nagy hagyománya ugye természetesen Szent Vencelnek, amelyik ugye egy katolikus és azért egy nemzeti üzenete is volt, de 19. század második felében Husz János mártír halálának az évfordulóját, ez július 6-a, szintén ugye nemzeti ünnepnek számított, de a Szent Vencel a szeptember 28-a, de igazából a modern cseh államnak ugye egy csehszlovák, részben csehszlovák hagyományhoz visszanyúló nemzeti ünnepe van, mégpedig 1918-hoz kapcsolódva, 1918. október 28-án nyilvánították ki ugye a csehszlovák állam megszületését, tehát ez a modern csehszlovák, ugye az első csehszlovák állam meghirdetésének a napja, és ugye a szlovákok csak október 30-án ugye a Túrót-Szentmártoni memorandumban akkor csatlakozott úgymond ugye Szlovákia is Csehszlovákiához, és most ugye 1993 után a Cseh köztársaság megtartotta ezt az október 28-i napot nemzeti ünnepként, ez az első számú nemzeti ünnep. Most kérem szépen nézzük a szlovákoknak, hát itt kérem szépen Ciril és Metód ünnepére kell utalni, először ugye az július 5-én, amit már a 19. század második felében ugye Túrót-Szentmártonban tartottak megemlékezéseket, hát különösen ugye 1863 az a Ciril és Metód missziónak ugye az ezredik évfordulója, és ennek ugye a megemlékezése, tehát ez egyfajta szlovák nemzeti ünnepnek számított. Később aztán szintén kommunista korszakban ugye a nemzeti ünnep lett, ugye a máig vitatott ilyen, legalábbis azt lehet mondani, hogy nincs teljes egyetértés a tekintetben, hogy a 1944-es szlovák nemzeti felkelést hogyan lehet megítélni, de az augusztus 29-e, ugye a második csehszlovák állam idején nemzeti ünnepnek számított, és úgy tudom, hogy ma is nemzeti emléknap. De az első számú az azért január 1-e, ugye az 1993, amikor ugye a szlovák köztársaság már megszületett, tehát ez a szlovák köztársaság megszületésének az új államnak az ünnepe. Na most egy kicsit zavarba vagyok, mert azt igazából, ugye itt az új államok, új ünnepek sorban szerepel nálam Horvátország és Szlovénia is. Horvátországnak ezt legújabban megváltoztatták, tehát ezek úgy nem tudott úgy kikristályosodni és kialakulni, de Horvátországban május 30-a volt az új független horvát állam megalapításának az ünnepe, mint az új szábor. Ugye a szábor, azt tudják, ez a horvát országgyűlés, ez volt az új szábor első ünnepi ülése, és ezt így határozták el, hogy ez legyen az ünnep. De most ezen valamit azt hiszem, hogy változtattak legutóbbi időben. És nézzük Szlovéniát. Szlovéniának ugye több ilyen jeles napja van. Kettő kapcsolódik nemzeti ünnepként és nemzeti emléklapként az önállósághoz. Az egyik, az kérem szépen 1990. december 26-ára emlékezés, amikor közzétették a referendumot. Referendumot tartottak, hogy Szlovénia ki akar-e válni Jugoszláviából, és itt óriási nagy többséggel az önállóság mellett döntöttek. A másik pedig a függetlenség kikiáltásának a napja, ugye 1991. június 6-a 25-ére emlékezvén. Tehát ez a Szlovénia függetlenségének a napja. júni 6-hó 25. És a szlovénoknál még egy nemzeti ünnepet kell említeni, és ezt kérem szépen pedig nem más, mint a szlovén kultúra napja. Ugye mikor van a magyar kultúra napja, az természetesen ugye a himnusz születésnapja, ez egy új keletű, ugye nem munkaszüneti nap, ugye január 22-e, ez Kölcsey Ferenc himnuszának a születési dátuma, és hát ezt, mint a magyar kultúra napját tartjuk számon. Lengyelországban február 8-a, de ez szabad nap, nem munkanap, a szlovén kultúra napja, és ez pedig Prešerenhez, ugye nagy romantikus költő, majd jövő alkalommal, jövő héten a himnusz kapcsán róla, ugye az ő halálának a napja, az február 8-a, és ez a szlovén kultúra napja. Na most ugye nem említettem Romániát. Romániának a első számú nemzeti ünnepe, talán már a múlt előadásban is szóba került, 1918-ra, ugye érdekes, hogy hol kerül elő 1918-as dátum, mint nemzeti ünnep, mint nagyon fontos sorsforduló. Románia esetében december 1-e, tehát 1918. december 1-e. Ez a december 1-e volt a gyulafehérvári nagy népgyűlésnek, ugye akkor hirdették ki, hogy Erdély Romániához csatlakozik. Tehát ez Erdély, ugye ez az egyesülés, ez a ünnepnek napja, az egyesülés napja. Említettem ugye múlt órán, hogy a román nemzeti táncot levonulnak a városokba, és nyílt téren ugye járják a román nemzeti táncot, a hórát. Hát kérem szépen, ez lett volna így összefoglalva a nemzeti címerek, zászlók és nemzeti ünnepeknek a témaköre. És akkor a jövő héten utolsó előadás, és akkor egy kis zenehallgatással a nemzeti himnuszok, hogy kedvet kapjanak ugye a vizsgához, és a vizsga időpontok azok még most is kint vannak a táblán, ugye a kontinuitás és állandóság jegyében, és még egyszer ugye jönnek legalább hárman vizsgázni december 19-én. Gyorsan, hát jön, nagyon jó. Jó, és akkor a jövő héten azért egy kis szünetet arra is, kis időt, hogy vizsgával kapcsolatban kérdezzenek.
Elhangzott nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. Nemzeti színek, nemzeti címerek és nemzeti ünnepek. Az ELTE bölcsészkarán 2005. decemberében elhangzott előadás felvétele.